Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Szép napot kívánok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Kun Zoltán, fenntartható teljesítménymentor és alváskutató. Szia Zoli, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
Na hát nem tudom kihagyni azt a kérdést, Zoli, hogy aludtál ma éjjel?
Hát ma éjjel nehezebben aludtam, de egész egyszerűen azért mindig azt szokták mondani, hogy alváskutató vagy alvásfejlesztő az aludjon jól, hiszen ugye ez alap, de ugye vannak nehéz terhelt időszakok mindenkinek az életében. Nekem most pont sok munka volt az elmúlt időszakban, és ilyenkor nagyon sok olyan szokásom van, amivel támogatom napközben a kicsit nehezebb, rövidebb alvásokat. Tehát igazából nem kell minden este jól aludni, az a lényeg, hogy az embernek egy olyan szokásrendszere legyen, ami összességében támogatja, hogyha kell a nehezebb időszakokban is.
Nézzük meg, hogy mi az az ideális alvás, ha van ilyen, egy felnőtt, középkorú emberről beszélünk, aki azt mondja magáról, hogy ő most jól aludt, akkor általában mi van e mögött?
Ugye az alvásnak általában két aspektusát szoktuk ilyenkor mindig megvizsgálni, a mennyiség és a minőség. A mennyiséget szokta a legtöbb ember a életében így körülbelül tudni, hogy mennyit alszunk. Egy felnőtt embernek 7-9 óra az ajánlott alvás mennyiség, 18-65 év között, ugye az idősebbeknek ennél kevesebb, a fiatalabboknak ennél több. De hogy az a helyzet, hogy Magyarországon a mért adatok alapján ez 7 óra 21 perc, tehát ennek a 7-9 órának az alsó szakaszában vagyunk. Ez az egyik probléma, de ez még talán még jó lehetne, viszont az alvás minőségünk az viszont elég gyatra, úgy összességben el lehet mondani, hogy ilyen 57%-a az alvás hatékonyságunk, tehát annyi a regeneráló idő az alvásunkban, a többi időben pedig gyakran stresszben vagyunk.
Hogy néz ki az ideális alvás? Milyen fázisai vannak? Hogyan épül fel?
Az ideális alvásnak az a mondjuk definíciója, hogy pihentető, tehát hogyha úgy fekszünk le, hogy könnyen elalszunk, hogyha kb. 30 percen belül el tudunk aludni rendszeresen, ha éjszaka maximum egyszer kelünk fel, vagy ébredünk fel, nem kell felkelni, felébredünk, és hogyha ez 20 perc alatt vissza tudunk aludni, és hogyha alszunk elegendő mennyiséget, az előbb mondtam, és valószínűsíthetően nincs horkolás az életünkben nagyon erősen, de alvási apnoé, tehát hogy amikor a légzés kimaradásaink vannak, hogyha ez nincsen, akkor alapvetően valószínűleg jól alszunk. Nem mindig érezzük annak a hatásait, hogyha rosszul alszunk, de hogyha rendszeresen az előbb említettek közül valamelyikkel problémánk van, tehát elalvási nehézségünk van, vagy átalvási nehézségünk van, akkor érdemes arra gondolni, hogy valamilyen szempontból érdemes kivizsgálni, megnézni, vagy szembenézni azzal, hogy milyen lett az alvásunk valójában.
Tehát nagyon sok mindentől függ akkor ez az alvás, ahogy mondtad, például a napi szokásoktól, például attól, hogy milyen stressz helyzetben élünk, például attól, hogy hogyan kezeljük a fényt, a mesterséges fényt, a természetes fényt körülöttünk. Szóval mik azok a tényezők, amire érdemes odafigyelni? Te is azt mondtad, hogy most stresszes időszakban vagy, de megváltoztatta a szokásaidat.
Az emberek nem mindig tudják, hogy hogyan alszanak, tehát kétharmada az embereknek nem tudja eltalálni, miért adatok alapján, meg mérőműszerek alapján, amikor megnézzük akkor, hogy hogyan alszik valójában.
Tehát ő azt érzi, hogy jól aludt, és közben rosszul aludt?
Ebből van több, de olyan is van, aki azt gondolja, hogy rosszul alszik, de valójában jól. Csak ugye ebből van kevesebb. Tehát az a helyzet, hogy azért, mert az alvás egy fekete doboz, és nem tudjuk igazából, mi történik velünk, csak egy felébredéskor van egy képünk arról, hogy hogyan aludhattunk, vagy hogyha éjszaka fölébredtünk, és magunknál voltunk, akkor talán emlékszünk rá, vagy néha az álmaink, hogyha sok álmunk van, és fel tudjuk idézni, akkor van valami képünk arról, hogy hogyan aludhattunk, de hogy valami mit történik ebben a 6-7-8 órában, arról igazából nincs fogalmunk. Hát ez a tudatalatti van ilyenkor, hát nyilván ez a lényeg, hogy aludjunk. Úgyhogy azzal kezdődik az egész dolog, hogy érdemes kicsit ennek utána járni, hogy mi lehet az alvásunkban, ami mondjuk esetleg javítható. Mivel az emberek 60%-a rosszul alszik, az azt jelenti, hogy nagy eséllyel van tennivalónk ebben. A rossz hír az, hogy egyre többen vannak, akik rosszabbul alszanak, és egyre többen vannak, akik fáradtabbak a napközben. Ez is egy tünete lehet annak, hogy valahol az alvásban lehet probléma. De még a kérdésedre válaszolva, nem mindig az alvás önmagában az, ahol keresni kell a hibát, vagy amit javítani kell. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a napközbeni tevékenységünk hatására lesz rossz az alvásunk. Az alvásban mindent beviszünk, ami előtte történt velünk, tehát az, hogy milyen szokásaink vannak, milyen életvitelünk, hogy hat ránk a stressz, hogyan próbálunk letenni a munkát például a lefekvés előtt, mennyit agyalunk napközben például. Tehát igazából gyakran az alvásban minden manifesztálódik, amit előtte csinálunk, és ezért is fontos az, hogyha jó szokásrendszerünk van, ha olyan döntéseket hozunk a napközben, amivel támogatjuk a regenerációnkat, az alvásunkat, akkor nagyobb esélye lesz jó minőségű és tényleg pihentető alvásunk.
Mondtad, hogy aktívan dolgozik az agy, az agy az dolgozik éjjel is.
Így van. Az agynak nagyon aktív időszak az éjszaka, tehát egyrészt azért, mert hogy az agy regenerációjának is meg kell történni, minden szervrendszerünk regenerálódik ilyenkor, a csontjaink és a többi, a máj, minden, ami a szervrendszerünk működik, viszont az agy szempontjából tényleg azért különösen fontos ez, mert a napközbeni hatásokat igazából este pakolja át az agy, tehát ami beért minket impulzusok, inputok, minden, amit hogy hozzánk szóltak, amit láttunk a social médiában, az érzelmeink, minden, ami velünk történt, azt igazából az agy éjszaka dolgozza föl. És ugye ennek a feldolgozó folyamatnak a mellékterméke igazából az álmok. Mert akkor kotorászik az agy a memória inboxban, hogy így mondjam, és akkor összepárosítja a régi emlékeket, meg az új emlékeket, és ebből lesznek akár még az álmok is. Tehát egy nagyon aktív időszak az agy számára az éjszaka.
Most, hogy említetted, hogy tulajdonképpen mennyi információt kell feldolgozni a éjszaka az agynak, ugye most azért információ szuficitben szenved az egész világ, tehát tényleg mindenhonnan dől ránk az információ, gyakorlatilag nappal föl se tudjuk dolgozni, tehát nem tudjuk azokból az adatokból leszűrni mondjuk a tanulságot, mert egyszerűen nincs is idő, óriási nagy teher, és talán ennek is köszönhető az, hogy ennyire romlott az alvás minőség, akár itt Magyarországon, de hát ez világszerte.
Abszolút így van, ugye, ahogy mondod is, egy nagyon felpörgött világban vagyunk, tehát folyamatosan bekapcsolt állapotban vagyunk, elérhetőnek kell lennünk, és mi is próbálunk kapcsolódni a világhoz. Ez azt is jelenti, hogy már a reggeltől kezdve rengeteg impulzus ér minket, és ebből egyre több és több van, ráadásul a fiatalabb generációknál ez ugye már kiskoruktól kezdve standarden egyre több és több, de amúgy a felnőttek is ugyanúgy fogyasztják a socialt, ugyanúgy nézik a tévét, ugyanúgy próbálnak multitaskingolni, mindent egyszer megcsinálni. Tehát ennek az az eredmény, hogy túlterheltek vagyunk, és ugye az agynak van egy kapacitás képessége, egy feldolgozó képessége, ha túl aktívak vagyunk, ha túlságosan sokszor és sokat vagyunk bekapcsolt állapotban, akkor ugye az agynak valahol ezt fel kell dolgozni, hát akkor éjszaka fogja. És lehetnek teljesen természetesen normál alvás minták ilyenkor, de azt látjuk, hogy a sok impulzus, a sok stressz, ami ilyenkor ér minket, ezek ilyen stresszorok, tehát ilyen fizikailag is, lelkileg is ható ilyen külső inputok rajtunk, ezek gyakorlatilag pörgetik az agyat, pörgetik az idegrendszert, és akkor ezért van az, hogy éjszaka is alvás közben is stresszelünk.
A cirkadián ciklus nagy mértékben felelős az alvásunkért is. Úgy tudom, Nobel-díjat kaptak ezért jó néhány évvel ezelőtt. Igen. Egy picit szerintem akkor meséljünk erről, hiszen nagyon fontos szerepe van az alvásban is.
Abszolút, ez a másik hatás, ami mondjuk így a mostani életvitelünk, hát a mostani az elmúlt mondjuk 50 évről beszélünk, csak egyre nagyobb hatásként és nagyobb impulzusként. Életmódunk következménye, hogy egész egyszerűen eltávolodtunk a saját természetes működésünktől. Az embernek a bioritmusa az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen belső óra szabályozás, ami majdnem 24 óra egy nap, kicsit több, ami igazából sejtszinten szabályozza, hogy a sejtjeink mikor és hogyan aktívak. Ez a cirkadián ritmus, ugye ez a belső biológiai óránk. És amikor elkezdjük ezt hackkelni, nem is tudjuk, vagy észre vesszük, akkor elkezdünk rossz időpontban például aludni, rossz időpontban túl sokat vagyunk aktívak, az előbb, amiről beszéltünk, vagy nem akkor alszunk, amikor nekünk a saját belső biológiai óránk, cirkadián ritmusunk szerint kellene aludnunk, na és gyakorlatilag ennek a folyamatnak a hiba üzenetei, azok gyakran ugye az alvás minőségnek a rovására mennek, tehát az történik, hogy rosszkor, rossz időben működik a szervezetünk, nem akkor vagyunk, többet vagyunk aktívak, éjszaka lefekvéskor, amikor elkezd sötétedni, inkább így mondom, akkor, ahogy száll le a nap, akkor melatonin nevű hormon kezd el termelődni az emberi szervezetben. Az, ami gyakorlatilag az álmosság, az alvás irányába hat, ugye ez az alvás szabályozó hormon. Reggel, amikor meg felkel a nap, akkor pedig a kortizol nevű stressz hormon kezd termelődni, hogy ez megint az aktív ébrenlét időszakot jelentést. Na, ezek hormonálisan működnek az emberi szervezetben, attól függően kinek milyen kronotípusa van, hogy ezt is behozom ezt
jó,
a szót is.
Jó, arra is térjünk majd ki külön, még ne szaladj annyira előre.
Oké, tehát igazából attól attól függően ezek máskor vannak, az viszont fontos itt ebben a pontban, hogy megemlítsem, és innentől kezdve, hogyha valaki jókor alszik, jókor kell föl, megfelelő időablakban végzi az alvását, akkor ez egy pihentető lett. Ha meg rosszkor, akkor pedig nem lesz pihentető.
A tobozmirigy termeli ugye a melatonin, és fiatal tizenéves korban nincs is ezzel gond, még talán közép életszakaszban sincs, 40-50 éves kor után viszont elkezd csökkenni ennek a hormonnak a jelenléte. Hogyan tudunk akkor ezzel együtt élni, vagy hogyan tudjuk megtámogatni akkor így ezt a ciklust?
Igen, alapvetően ugye valóban életkor szempontjából 40 év után kezd a melatonin termelés csökkenni. Ez azt is jelenti, hogy többen találkoznak ennyi idős koruk után alvás problémákkal, vagy már nem úgy működik az alvásom, mint korábban. Az biztos, hogy a melatoninnak a természetes módja, hogy a tobozmirigy termeli, és ugye az, hogy ez mikor történik, azt tudjuk mi egy külső szabályzó elemekkel, a cirkulár ritmusnak az úgynevezett beállító elemeivel ezt megfelelően tenni. És ez például, vannak ilyen óragének, ahogy a szervezetünk működik, és vannak ilyen külső beállító jelek, amivel tudunk segíteni, hogy az eltolódott cirkadián ritmusunkat visszategyük, és ebből a szempontból az egyik legfontosabb ilyen Zeiberger ilyen óra beállító az például a természetes fény. És hogyha odafigyelünk arra, hogy minél többet legyünk napfényben már reggel, és minél kevesebbet legyünk ilyen mesterséges fényben éjszaka a lefekvés előtt.
Késő este vagy este.
Így van, hogy a kék fény, ami a kütyükből, a telefonból, a tévéből jön, hogy ez ne érje minket, mert hogyha ez történik, akkor ugye a melatonin az később kezd el termelődni. Tehát akkor is termelődik, csak később. Nyilván kevesebb ideig fog tartani, és ha eltolt ciklusban vagyunk a cirkadián ritmusunkban, akkor ez megint ugye nem hatékony ilyenkor az alvásunk, de hogyha később kezd el termelődni, akkor az történik, hogy azt üzenjük ilyenkor a szervezetünknek, hogy mi aktívak vagyunk, nincs ideje, így pontosan, nincs ideje még itt a melatoninnak termelődni. Tehát valójában nem csak az a kérdés, hogy mennyi az elvi esélye annak, hogy termeli a melatonint a szervezetünk, hanem az a kérdés, hogy ezt ki tudjuk-e használni. Ha túl sokáig vagyunk éber állapotban, túl sokáig kütyüzünk, kékfény ér a szemünket, ugye a retinán keresztül aktivizálódik ez, akkor gyakorlatilag a melatoninnak a hatékonysága nem lesz megfelelő.
Most erről az jutott eszembe, hogy volt egy őrült nagy technikai robbanás, ugye a digitalizáció körülöttünk, és olyan, mintha az ember nem tudta volna lekövetni ezt a tempót, tehát egy kicsit fáziskésésben vagyunk az evolúciónak, nyilván jön majd egy csomó következő lépése, amit most már kezdünk látni, nem tudunk elcsendesedni. És ez egy korkép.
Abszolút így van, és az a baj, hogy nem is nagyon tanítottak meg minket erre. Tehát arra se tanítottak meg minket, hogy mit kezdjünk ezzel a rengeteg kütyűvel, rengeteg technológia eszközzel, hogy hogyan legyünk megfelelően mondjuk aktívak és passzívak, de most már, hogy már felnőttek vagyunk, itt az ideje a saját kezünkbe venni a saját sorsunkat, és aktívan tenni azért, hogy a regenerációnk jobb legyen, hogy az alvás, az a regeneráció központi eleme, ugye ennél több a regeneráció, de ez a legfontosabb része, és ugye az alvásban már látszanak a problémák, de alapvetően a legnagyobb baj ott van, hogy túl sokat vagyunk stresszben, és túl kevés a helyreállító regeneráció, ugye 57% a napi stressz arány, és 23% a napi regeneráció arány Magyarországon, tehát aránytalanságban van a szervezetünk folyamatosan, és évről évre romlanak ezek a statisztikák. Tehát igen, így van, egyre többet vagyunk aktívak, és hogyha nem teszünk aktívan azért, hogy passzívak legyünk, tehát hogy regenerálódjunk, akkor gyakorlatilag ezek a hatások, ezek évről évre egyre rosszabb módon fejtik ki a különböző negatív hatásait, tehát egyre több betegség, egyre több probléma jelenik meg a szervezetünkben.
Még hadd kanyarodjak vissza a beszélgetés elején, volt egy mondatod, azt mondtad, hogy sokan úgy érzik, hogy jól alszanak, vagy jól aludtak, de mégis a mérőeszközök azt mutatják, hogy nem. Tehát gyakorlatilag hozzá szoktunk ahhoz, hogy rosszul alszunk, és kvázi meghekkeljük ilyenkor a cirkadián ciklusunkat? Vagy mi történik ilyenkor?
Hát ez két hatás. Egyrészt, igen, hozzászoktatjuk magunkat. A szervezet, az emberi szervezet egy adaptív csoda. Tehát az azt jelenti, hogy mindenhez tud alkalmazkodni, ahhoz is, ha rossz szokásaink vannak. És ugye pontosan ez az alvás toleranciának nevezik ezt, hogy megszokja a szervezet azt, hogyha valaki, gyakran hallom azt, hogy de nekem 5-6 óra elég. Hát lehet, hogy elég, mert a szervezet hozzászokott, de az amúgy nem elég, és ugye egy alacsonyabb szinten tud teljesíteni, és ugye az a baj, hogy a kevés alvás, az ugye együtt jár például a rövid telomerekkel, ami azt jelenti, hogy rövidebb ideig fog élni az adott ember, együtt jár azzal, hogy nagyobb esélye lesz rossz indulatú daganatos betegsége, szív- és érrendszeri betegsége, a közlekedési balesetek nagyobb esélye történnek azokkal, akik 5-6 órát alszanak, tehát hogy ez a kognitív helyreállító funkcióknak a hiánya miatt van. Tehát az a helyzet, hogy van egy alvás hozzászokás, hogy akkor ezen a szinten ketyeg a szervezetünk. És a másik pedig az, amit viszont még ezt még hozzáteszünk rosszul, nagyon sok rossz hírt mondok, már sem kéne valami jót is.
Igen, majd fogunk
igen,
beszélni.
Igen, igen, már készülök. De hogy a másik, amit még rosszul csinálunk, az az, hogy rosszkor alszunk. És ugye ezt az idő eltolódás, hogy nem akkor, tehát később fekszünk le, általában ez jellemző, hogy tovább próbálunk éjben maradni, mert ugye a társadalmi szerepeink, a szociális kapcsolataink.
Ezt hívják miatt, szociális jetlagnak?
Nagyon jó, igen, ez aha. Pontosan ezt nevezik, igen. Beszélhetünk mindjárt jetlagról is, hogy akkor igen. Mi a kettő közti különbség.
Igen, a műsor második részében szeretnék egyébként a turizmusról egyrészt arról beszélni, hogy a turisztikai szakmában kik lehetnek érintettek alvás probléma kapcsán, ugye itt a pilóták, a vendéglátásban, a rendezvényszervezésben dolgozunk, másrészt majd arról is foglak ám faggatni, hogy amikor mi utazunk, akkor az alvás milyen például egy jetlagnél, tehát akkor van a szociális jetlag, amit a társadalmi környezet erőltet ránk, azzal, hogy nekünk be kell menni 8 órára a munkahelyünkre, de lehet, hogy 9-ig aludnánk, vagy azzal, hogy ott kell lennünk a munkaidőben, vagy azzal, hogy esti rendezvényekre kell menni, vagy azzal, hogy vannak olyan kötöttségek, ami jelen kell lennünk akkor is, hogyha mi éppen akkor aludnánk.
Jó, akkor indítsuk innen, hogy mondod, hogy ránk erőlteti a társadalom, vagy mi erőltetjük magunkra, de mi az, ami ránk erőltetődik, és akkor innen innen fejtsük ki a dolgot. Ugye egyrésztről az valóban így van, hogy van egy ilyen munka, magánélet ciklusunk, ami azt jelenti, hogy dolgoznunk kell, el kell járnunk, vannak kötöttségeink, hogy milyen műszakban dolgozunk, hogy hányra kell bejönni, mennyit kell utazni például, vagy hogy vannak kötelezettségeink a gyerekeinkkel, meg úgy az életünkben, hogy próbálunk valamilyen módon előre jutni. Tehát vannak társadalmi nyomások, hogy így mondjam, meg vannak saját belső nyomásaink, amik szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek kihatnak például az alvásunkra. Ez ilyen lehet például az, hogyha mondjuk túl sokat akarunk az életben elérni, hogy túl sokat vagyunk aktívak, és nagyon sok rossz szokásunk van, amit nem mások erőltetnek ránk, csak hogy mi nem jól csináljuk. De ezek között van olyan is, ami tévhit, tehát úgy értem, hogy amit nem tudunk, hogy rosszul csinálunk, ez a legjobb. Tehát ugye vannak olyanok, amiket egyszerűen csak élünk, van életmódunk, de hogy az látszik, most már egy ideje tudjuk, hogy az alvásunkra ez negatív hatással van, és akkor ezekből mondanék párat, ami gyakorlatilag, ha ez megfelel, ami segít abban, hogy ezt kerüljük el. Például, hogyha sokáig dolgozunk, tehát az egyértelműen, megint ugye, hogy a mi szokásunk, vagy
a főnök erőlteti ránk.
Ez attól is függ, de hogyha sokáig dolgozunk, akkor nagyon aktív vagyunk, és így megyünk be az éjszakánkba, akkor ezt bevisszük a munkát, és az éjszak elején még gyakran stresszelünk. De itt van például az alkohol szerepe, amit például azt szoktuk, ez egy tipikus tévhit, hogy az alkohol segít mondjuk ellazítani és elaludni. Ez valóban így van amúgy, csak hogy a szervezetünket felpörgeti, és ameddig le nem bontotta a mája az alkoholt, addig gyakorlatilag ugyanúgy szimpatikus idegrendszer állapotban stresszben vagyunk. Tehát azt jelenti, hogy ez szintén negatív hatással van. Tehát például valaki sokáig dolgozik, vagy alkoholt iszik a lefekvés előtt, vagy mondjuk például késő este nagy intenzitású edzést csinál, tehát magas pózussal, ez mind negatív hatással van az alvásra.
Köszönöm szépen, akkor itt most még mindig egy kicsit a rossz hírekről beszéltünk, jó, de megígérem, hogy a szünet után hozunk nyaralással kapcsolatos témákat is. Kedves hallgatók, titeket is várunk vissza a szünet után Kun Zoltánnal együtt, aki fenntartható teljesítménymentor és alváskutató.